Szeretettel köszöntelek benneteket. Hát azt tudni kell, hogy a Zsuzsóhoz mindig kell egy ilyen matematikai tanár, mert amit ő mond, azt úgy osztani kell kettővel, és akkor körülbelül valahol az igazság környékén lehetünk akkor. Nem, azt már nem, mert az már mélységem van igazából, nem is magasságom. Na, sok szeretettel köszöntelek benneteket, és valóban tényleg egy nagy kiváltság itt közöttetek szolgálni, hiszen ti egy különleges és nagyszerű emberek vagytok, és Isten, amikor megteremtette ugye a világot 6 nap alatt, akkor mindig, amikor végzett az egyik napon a teendőkkel, akkor mindig megnézte, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, amit éppen csináltam, és akkor utána pihent egyet, kezdődött utána a következő nap, és mindig, amit ő alkotott arra, azt mondta, hogy az nagyon jó, nagyon jó, amit alkottam, és képzeljétek, azt mondja Isten rólatok, hogy ti az ő alkotása vagytok, teremtetvén ő általa. És Istennek nem volt egy ilyen, hogy ő ilyen hullámvölgyeket él meg, mint amilyeneket mi szoktunk, hanem ő neki mindig jó napja van, és amikor az első 6 nap, amikor teremtett, és akkor azt mondta, hogy ímé, nagyon jó, amikor benneteket teremtett, akkor is ugyanezt mondta, hogy ímé, ti nagyon jók vagytok, én alkottalak benneteket, és ez egy nagyszerű dolog, egy különlegesség, ami készült belőletek. Tehát azt mondja Isten, hogy ő már ismert benneteket, amikor még az anyamében, még mielőtt formáltattatok volna, és ő akkor, mint egy jó szakács, akkor így elfordult, mert azért a titkos receptet nem lehet úgy elárulni, elfordult, és akkor úgy egy kicsi fűszert akkor még hozzárakott, és akkor úgy elkészített benneteket, és az egy nagyon különleges dolog, ugye? Tehát amikor a titkos receptet beveti valaki, az egy nagyon különleges dolog, és Isten egy egyedit alkotott veletek. Egyszeri és megismételhetetlenek vagytok. Nem egyszerű, hanem egyszeri. Egyszerűek vagytok és megismételhetetlenek. Ha jól tudom, szoktam, ugye mindig itt ez már közismert, hogy én szoktam a Discovery-t nézegetni, és ott mindenféle ilyen tudományos dolgokat szoktak mondani. És az emberi természetről, vagy az emberi testfelépítésről, ugye DNS láncokat alkotunk, és körülbelül a DNS láncnak a lehetőségei azok majdnem végtelenek. Tehát ha jól tudom, 70 milliárd féle változata lehet ennek. Tehát Isten, amikor megalkotott téged, akkor az teljesen egyedi volt. Az csak te vagy, senki más. Belehelyezett minden különleges dolgot, és azt mondta, hogy íme az nagyon jó, ahogy téged alkottalak. Te egy különleges vagy, egy nagyszerű elhívásod van, nagyszerű ajándékokkal, egy csomó lehetőség ott van benned, és azt nem tudja senki más megtenni, csak egyedül te. És hogyha most megnézitek körülbelül mennyien, 7 milliárdan lehetünk nagyságrendileg itt a Földön, az előttünk levőket is, akik már meghaltak, hogyha azokat is ugyanúgy hozzászámoljuk, szerintem ezt a 70 milliárdot akkor sem tudjuk kimeríteni. És tehát nem fogsz saját magaddal szembe találkozni az utcán, hogy ó, te nézd már, ott jövök magammal szembe az utcán, hanem tényleg valóban egyedüli vagy. És hogyha valaki vagy valami egyedüli a világon, az nagyon értékes, ugye? Hogyha például nekem a Pókember képregényeknek az első sorozatából lenne egy jobb birtokomban, akkor valószínű, hogy milliómos lennék. Nem forintban, hanem dollárban. Mert annyira különleges, annyira sokat ér, annyira egyedi. Hogyha a bélyeggyűjtők azok talán jobban tudják, vannak ilyen elrontott ilyen bélyeggyűjtemény sorozatok, amiket hibásan nyomtatnak, és nyilván, ha időben észreveszik, akkor nem fognak ott egy egész oldalt kinyomtatni, hanem csak egyet-kettőt. De ezeket megtartják, és mivel egyedüli, egy darab van belőle, nagyon sokat ér. Annak ellenére, hogy az egy rosszul nyomtatott valami. Vagy akár ha egy Ford T-modell, ha te birtokodban van. Annak idején igazából sorozatgyártásban készültek ezek az autók, de már most annyira kevés található belőle, hogy azok megint felbecsülhetetlen értékűek. Már lassan anyagilag ki sem lehet fejezni az értékét, csak egy ilyen szellemi értéke van az egésznek. És ti ugyanilyenek vagytok, egyedüli vagy. Nem fogsz senkivel találkozni, aki veled szembe jönne, és ugyanolyan lenne, mint te. Isten, amikor megalkotott téged, azt céllal tette. Volt egy nagyszerű terve veled. És sokszor mindig gondolkozunk ezen, akiknek van egy kis ideje, aztán a nagy rohanás közepette így megállunk, hogy mi az élet értelme? Mi célból születtem én a világra? Hogyan lehetek én boldog a világon is? Ezen próbálunk így gondolkozni, és hát jutnak így eszünkbe így gondolatok, és hát talán, hogyha jó sok pénzt tudnék szerezni, jó sokat könyökölök, átlépek a másikon, és átgázulok, törtetek, és minél több anyagi hasznot tudok a saját életemben felhalmozni, akkor biztos boldog leszek, és minden az enyém akkor. vagy hogyha valaki azt gondolja, hogy az anyagiak azok nem boldogítanak, akkor azok inkább ilyen szellemiségre terelik a dolgokat, és akkor majd, hogyha nem tudom, az asztrológiában a bolygók együttállása, hogyha összejön, és akkor ott minden stimmel, klappol, akkor így meg úgy a transzcendensek, és akkor talán akkor még én is boldog lehetek. És mindenféle utat, módot keresünk arra, hogy hogyan tudunk boldogok lenni, és mi az életünknek az értelme, mi a célja. Szoktuk mondani, ugye, hogy néha vannak nem tervezett dolgok, és születnek olyan gyerekek, akik nem tervezett gyerekek, hanem csak úgy véletlenül besikerült. És hát az így jött, és hát, hogy igazából annak most akkor hogy van az? Most csak így ide lepottyant a földre, és úgy céltalan az élete? Én nem, azt gondolom, hogy Isten ugyanúgy azt a titkos fűszert elővette, és az ő életében is ott vannak ezek a különleges ajándékok, azok az egyedi dolgok. De nem születtél véletlenül, nincsen olyan, hogy véletlen. Isten tervébe te benne voltál, akár ki is, vagy akár honnan is jöttél, Isten egy jó tervezett felőled. És hogyha igazából meg akarod tudni, hogy mi az életed értelme, miért vagy itt a Földön, mi a boldogságodnak a titka, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell, hogy tudd, hogy mi az a titkos összetevő, az a kis pici fűszer, amit beletett Isten az életedbe. Hogyha erre rájössz, hogy mi ez a különlegesség, mi ez a jó illat, mi ez a nagyszerű íz az életedben, ami csak a tiéd és senki másé, ha erre rájössz és elkezded használni az életedben, akkor egy igazából kiteljesedett életet fogsz élni. Akkor boldog leszel, akkor egy megelégedett ember leszel. Az élettel betelve, mint ahogy Mózesről is mondja, az élettel betelve halt meg. Rá kell, hogy jöjj, hogy mi a te küldetésed. Azt tudjátok, ugye, hogy mindenkinek van küldetése a Földön. Nem céltalanul vagy itt a világban, hogy te csak úgy sodródsz a többiekkel, és az ár visz téged is, hanem neked egy nagyszerű elhívásod van. Erre, hogyha rájössz, megtalálod, akkor megtalálod a boldogságodnak a kulcsát, és megtalálod az életednek az értelmét is. Ki tudja már esetleg, hogy mi ez az elhívás az életében? Bátorítalak benneteket, mivel Isten a szakács, ő a séf, ő adta ezt a titkos hozzávalót, hogy kérdezzétek meg akkor Istent, hogy Istenem, mi volt a terved velem? Mi az a nagyszerű titkos hozzávaló az én életemben, ami csak az enyém, ami csak az én tulajdonságom, és senki másé? Kérdezzétek meg Istent, ő alkotott teremtetvén általa. Kérdezzétek meg, és megtudjátok, és álljatok rá erre az útra, és meglátjátok, hogy tényleg valóban boldogok lehetünk. Egy időben Isten, amikor eljött az időnek a teljessége, akkor kibocsájtotta az ő fiát, és elküldte a földre Jézust, ugye megszületett ő is itt emberként, és mivel megszületett, őnek is volt egy elhívása, őnek is volt az életében egy ilyen titkos hozzávaló, és képzeljétek el, ő is tudta, hogy ez micsoda az ő életében. És mindjárt itt ezt fel is fogjuk olvasni, ami a Lukács 4-ben lesz megírva. És ez már annyira konkrét dolog volt, hogy ezt a proféták is előre megírták, hogy mi is lesz az ő elhívása, mi lesz az ő küldetése itt a Földön. Lukács 4.18-tól olvasom. Az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Tudta, hogy mi az elhívása. És nézzétek meg, hogy ő nem egy ilyen öncélú életet élt, mindig a kívülvalók irányába szolgált. És az olyan embereknek, akik szükségben voltak, akik valamiben szenvedtek, valamiben hiányt éreztek, valami gyötörte az ő életüket, ő azért jött, hogy erre megoldást hozzon, megoldást adjon az ő számukra. Valami változást hozzon az emberek életében. Amikor mi megtértünk, ugye akkor találtattunk olyan állapotban, amilyen állapotban vagyunk, és azt mondja, hogy ő a vőlegény, mi pedig a menyasszony. És sokan vagytok már itt, akik férnél feleségek vagytok, férjek vagytok, és ugye a férjek azok hogy néztek ki az esküvő napján? Hát mindenkinek kocka hasa volt, ugye a férfiak, volt akinek egy nagy kocka, van akinek meg ilyen sok kicsi apró kockából állt a hasizma, de az a lényeg, hogy kocka hasunk volt. És a feleségek is azt gondolom, hogy mindent elkövettek azért, hogy az legyen az életükben az egyik legszebb nap. Akkor aztán minden volt, elmentek fodrászhoz, manikűröshöz, ilyen smink, olyan smink, és egy csomó dolgoztak azon, hogy az legyen a legszebb nap, és akkor legyenek ők a legszebbek. És Isten is, amikor ránk talált, akkor azt mondta, hogy szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk, de annyira szeret, hogy nem akarja, hogy abban az állapotban maradjunk, ahogy ő ránk talált, hanem ő próbál bennünket átalakítani, formálni, ugye is most éppen ezen a folyamaton esünk át, amikor a megszentelődés útján vagyunk, és csinosít bennünket Isten, hogy amikor majd eljön az igazi nagy ünnepség, a mennyasszonynak és a vőlegénynek a találkozása, és jön a mennyei vacsora, akkor a mennyegző, akkor ott egy tökéletes mennyasszony legyen, egy szeplő és sümörgőzés nélkül való mennyasszony. Ne találtassék bennünk semmi hiba. És éppen ezért azt mondja, hogy mint ahogy a mennyasszonyok is azon a napon nagy változásokon esnek át, azt mondja az Isten igéje, hogy bennünket is akar Isten változtatni. Nem tudom, hogy szoktatok-e esetleg ilyenen gondolkozni, hogy ha létezne egy időgép, amikor lehetővé válna az, hogy időutazást tudjunk tenni, akkor hova utaznátok vissza az időben? Tudom, a sportfogadás meg a lottó az mindig játszik, hogy elég csak egy-két hetet visszamenni, és akkor a jövő heti számokat megjátszani, mert az úgy már is egy nagy remény lenne. De most gondoljuk azt, hogy például, hogyha Jézus életében tudnánk visszamenni abban a 33 esztendőben, melyik nap lenne az, amit kiszúrnál az ő életében? Igazán tartalmas és nagyszerű életet élt, olyan sokat nem unatkozott, mindig volt valami kihívás előtte, folyton növekedett, változott ő is, és azt gondolom, hogy bármelyiket is kitalálnánk, hogy melyik lenne az a nap, mindegyikkel nagyszerűen járnánk. De én most kiszúrtam egy napot az ő életében, amivel szeretném, hogyha elkísérnétek is, meg tudnánk ezt nézni, ezt a egyetlen napot az ő életében. Azt hiszem, hogy talán a Márk evangélium a 5. részében található ez a rész, ez a 24 óra, és ott éppen azt lehet látni, hogy a tanítványokkal együtt benne ül a hajóban, áteveznek a túlsó partra, a tónak a másik részére, és ahogy kiszállnak a gadarénusok földjén, ugye emlékeztek rá a történetre, rögtön egy ilyen ördöngős ember elé siet, és akkor kiáltozza, oda megy hozzá, hogy Jézus Krisztus, a magasságos Isten fia, minek jöttél te most idő előtt ide bennünket, hogy most gyötörj? És Jézus látva a helyzetet, hogy éppen most kivel és mivel áll szembe, akkor kiűzi a gonosz szellemeket belőle, jó sokan voltak, ugye úgy hívták őket, hogy légió, és egy 2000 fős disznó nyájba belemennek utána, akik utána belefulladnak a tengerbe. 2000 disznó láttak árát. Tehát valóban nagyon sokan voltak. És ez az ember, mielőtt találkozott volna Jézussal, egy nagyon rossz állapotban volt. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy állandóan levetkőzve, mezítelenül szaladgált, sírboltokban, temetőkben lakott, fent a hegyekben, barlangokban, és állandóan egy ilyen agresszív, nagyon rossz indulatú ember volt, akit igazából mindenki utált, és szerették volna, hogyha jó távol van őtőlük. Gyakran, mivel ilyen agresszív volt, meg is kötözték láncokkal, de ennek ellenére ő ezeket így eltépte, és folytatta az ő kis kicsapongásait. Tehát egy nagyon rossz életet élt. Igazából lehet azt mondani, hogy egy távirányítós ember volt. Nem volt, nem rendelkezett saját akarattal, hanem ezek a gonosz szellemek, akik gyötörték őt, igazából ők hozták döntést ő helyette. Olyan dolgokat tett, amit ő nem szeretett volna. Nem volt saját tudata, nem volt saját értelme, nem volt saját érzése, semmilyen nem volt, mert a benne levő gonosz szellemek uralták az ő életét. És egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt. Egyedül volt teljesen. És jön Jézus, és azt mondja, hogy nem csak a láncokat, ahogy saját magáról leszakította, hanem Jézus azt mondja, hogy azokat a láncokat is letépte őről, amik voltak az ő szívén, az ő értelmén, ami érzéseiben voltak láncok. Ezeket mind eltépte Jézus, és azt mondja, hogy teljesen megszabadította tőle. Csak utána jött a Bibi, ugye, hogy a disznónyáj pusztulása véget, ugye a lakosok nagyon felháborodtak, hogy egy nagy veszteség érte őket, és jöttek megnézni, hogy mi történt, és látták ezt az embert, aki végre, hosszú évek után felöltözve, ott ül Jézussal és beszélget. Teljesen értelmes módon. Az addigi értelme, ami korlátok közé volt szorítva, és kiszolgáltatott távirányítós üzemmódban működött csak, most hirtelen saját gondolatai, saját céljai, saját érzései vannak, és minden működik, ami korábban nem működött az életében. Mekkora változás ez, ugye? Egy hatalmas változás. Így a legaljáról hirtelen egy normális emberi állapotban találkozik. És utána egy saját döntést tudott meghozni, hirtelen a rossz kiszolgáltatott helyzetekből. Azt látjuk, hogy tudja, hogy igazából mit kellett volna tenni. És rögtön felajánlja Jézusnak, amikor be akarnak szállni a hajóba, hogy Jézus, én is hadd szálljak be veled a hajóba, és szeretnék veled menni. szeretnék azon az úton járni, amint te jársz. És Jézus azt mondja, hogy nem, maradj itt a helyeden, és mutasd meg azoknak az embereknek, akik itt voltak, és látták, hogy te milyen rossz állapotban van, hogy Isten mennyire dicsőséges, és milyen hatalmas módon meg tudod téged szabadítani. Emlékszünk rá talán mindannyian, ugye amikor megtérünk, az első szeretet tüze ott lobog a szívünkben, és akkor szeretnénk mindent megcsinálni, szeretnénk átölelni a világot, ide nekem az oroszlánt, ugye ez a nagy lendület ott van bennünk, és szeretnénk akár elmenni külföldi országokba, evangéliumot hirdetni, de mit érne az, hogy tök ismeretlen embereknek elmondod azt, hogy Isten mit tett veled? Nem nagyon tud a helyzettel mit kezdeni. Ellenben mekkora erő van abban a dologban, amikor elmész azok közé, az emberek közé, akik ismerték, hogy te milyen rossz életű voltál, mennyire kicsapongó, mennyire agresszív voltál, milyen hiányosságaid, milyen gyengeségeid voltak az életben, és utána, amikor Isten megszabadított ezektől, elmész, elmondod nekik, és látják, hogy ez tényleg egy valóságos változás az életedben. Ennek sokkal nagyobb ereje van. És Jézus ezt mondta ennek az embernek, hogy maradj itt. Ennek az embernek családja volt, gyerekei voltak, felesége. A faluban is ott mindenki ismerte, és az egy óriási, megdöbbentő változás, amit így láttak így utána rajta, hogy tényleg ez az ember fel van öltözve, normálisan gondolkozik, épp elmélyű ember, hát azt mindenki azt mondta, hogy ezt csak a magasságos Isten tudta cselekedni, és dicsérték és magasztalták Istent azért, mert megszabadította ezt az embert. Egy hatalmas változás. Utána, ahogy beszálltak a csónakba, áteveztek megint a túlsó partra, én nem tudom, oké, hogy halászemberek voltak, de mindig a túlsó partra vesztek át. Soha nem mentek úgy, hogy most a part mellett végigmennek, és akkor hogy ott az északi részen ott végigmennek, hanem mindig a túlsó partra mentek. Jöttek, mentek. Nem tudom, olyan volt a széljárás, biztos. Na mindegy, megint beültek a hajóba, áteveztek a túlsó partra, és Jézust óriási tömeg fogadja. Ahogy kiszáll a csónakból, rögtön egy hatalmas nagy ilyen piaci zűrzavar, kavalkád, emberek lögdösik egymást, csak hogy ott legyenek Jézus közelében, és hogy találkozzanak a mesterrel. És meghallotta ezt Jairus is, az ottani zsinagógáknak az egyik vezetője, és oda ment, Jézus elé borult, mert ő is azt hiszem, hogy talán levetkőzte azokat az előítéleteket, amik voltak Jézus irányába, és meglátta az ő igazi küldetését, hogy kicsoda Jézus. És azt mondta, hogy Jézus, nagy bajban vagyok, az én lányom a halálán van, gyere, vesd rá a kezed, és én tudom azt, hogy meg fog gyógyulni. Hú, hát Jézus rögtön igent mondott, és elindul a háza felé, hogy meggyógyítsa a lányt. És hát az persze ez egy olyan nagy felfordulást okozott, hogy mindenki ment, és akkor szeretett volna Jézus közelében lenni, könyökölnek, lögdösik egymást, hatalmas nagy felfordulás van, és egyszer Jézus hátrafordul, és megkérdezi a tanítványokat, hogy ki érintett engem? Nem tudom, most így a napi sajtót, híreket néztétek, a pápa Mexikóban volt éppen, és az egyik ilyen nagyon túlbuzgó hívő ember, amikor szeretett volna kezet fogni a pápával, a Ferenc pápával, akkor úgy olyan erőteljesen így megrántotta, és akkor szegény Ferenc pápa így majdnem ráesett egy ilyen tolószékes emberre, és az öreg akkor úgy egy kicsit úgy felmérgelte magát, és akkor úgy jól megdorongolta, hogy hát nem lehet ilyen erőszakosnak lenni, tessék csak úgy óvatosan szépen köszönteni a tisztelendő atyát. De hát most Jézus, ő nem akadt ki ennyire, mint Ferenc pápa, de ő is hátrafordult, és kérdezte, hogy ki volt az, aki illetett engem. És a tanítványok egy kicsit úgy nem értették ezt a dolgot, kiakadtak rajta, hogy hát de uram, hát akkora tömeg van, nem látod, hogy mindenki lögdös, mindenkit egymás sarkára lépünk, a tyúk szemére, a 7-es-8-as lengőbóra közé, most könyököltek éppen belém. Tehát egy nagy zűrzavar volt, de Jézus valami másról beszélt, mert mögé lopózott egy vérfolyásos asszony, aki már 12 éve beteg volt. 12 év az hosszú idő, ugye? Ja, már most 11. éve vagyok házas, az hosszú idő. Ja, itt van Nick is, nem. Tudjátok, jó társaságban repül az idő, hát. Nem, az a 11 év tényleg egy ilyen nagyszerű házasságban, nagyszerű kapcsolatban, az pikpak hamar eltelik. No, de hát, hogyha beteg az ember, akkor azért a 12 év az hosszú idő, és ez a vérfolyásos asszony, ez már szinte mindent el. Tékozolt, elköltött az orvosokra, ugye mindent kipróbált, amit lehetett, és az összes vagyonát arra próbálta fordítani, hogy meggyógyuljon. És semmi. Látszólag ott van az a nehézség az életében, 12 év óta meg sem moccan, hogyha moccan is valamerre, akkor inkább a rossz irányba mozdul el ez a helyzet, és egyre jobban kiszolgáltatott helyzetbe kerül az asszony, és ő is hall Jézusról, mint ahogy Jaúdius hallott, és azt mondja, hogy van még egy esélyem. Lehet, hogy a pénzem már elfogyott, de hogyha ennek az embernek, akinek én úgy gondolom, hogy egy olyan hatalom adatot, ami mindenre elég, hogy én meg tudok ő általa gyógyulni, hogy elég, ha csak a ruhájának a szegélyét is érintem, én meg fogok gyógyulni. És azt mondja itt az ige, hogy Jézusból erő származott ki. És gondolkoztam, itt Zsuzsó mesélt most itt erről az alakozásnál, hogy Jézus mindig olyanná válik, amilyennél mi gondoljuk. És ez a nő úgy gondolta, hogy, és az a hit volt ő benne, hogy Jézus őt meg tudja gyógyítani. Érdekes, egy másik helyen emlékeztek rá, talán a talentumos példázatban volt ugye három ember, akinek kiosztotta a talentumokat, ötöt, kettőt, egyet, és az egy azt mondta, hogy uram, hát én tudtam, hogy te egy ilyen szigorú és egy erőszakos ember vagy, hogy ott is aratsz, ahol nem vetettél, ott is takarsz, ahol nem takartál, és mivel féltem tőled, emiatt elástam a talentumot. És nézzétek meg, hogy milyen elképzelés volt ennek az embernek a fejében Istenről. Az, hogy egy erőszakos, olyan úr, ahol onnan is behajtja a dolgokat, ahonnan igazából semmi tennivalója nem volt. Ő nem tett semmi olyat érte. Isten egy ilyen Isten, hogy egy ilyen erőszakos, és megy, és mindent elvesz, és kiszolgáltatott, és ilyen megalázott állapotban lehetünk csak előtte. És ennek az embernek az életében ilyen módon működött Isten. Ahogy gondolkoztunk felőle, ugyanolyan módon, hogyha igazságosak vagyunk, akkor Isten igazságos lesz velünk. Hogyha, mi volt ez a szó? Hogyha visszásak vagyunk Istennel, akkor ő is visszás lesz velünk. Hogyha félünk, és azt mondjuk Istenről, hogy ő egy erőszakos, és egy olyan Isten, aki csak rosszat tesz nekem, akkor nézzétek el, hogy mit tett ezzel a szolgával. Azt mondta, hogy vegyétek el tőle azt az egy talentumot, és vessétek a külső sötétségre. Egy valóban egy erőszakos és egy olyan megoldást csinált ennek a szolgának az életében, amilyen gondolkozása volt neki Istenről. De ennek a nőnek valami egészen más volt a fejében. Mert Jézusnál általában, hogyha elment egy beteget meggyógyítani, akkor az egy tudatos cselekedés volt. Ugye elment, hogyha vak volt, akkor csinált valamit rákent a szemére, imádkozott érte, a kezét rávetette, és meggyógyultak. De itt egy olyan dolog történt, ami Jézusnak a tudtán kívül történik. És mi lett a megoldás ebben? Ahogy gondolkozott a nő, amilyen hite volt neki, hogy Isten milyen, az az erő származott ki belőle. Hogyha ő úgy gondolkozott, hogy ő egy gyógyító, egy kegyelmes Isten, akkor az ő számára egy gyógyító és kegyelmes Isten lett. Erő származott ki belőle. Istenben rengetegféle érzés volt. Tudjuk nagyon jól, hogy ha kellett, akkor indulatos volt, bement a templomba, és ostorral kihajtotta az embereket, tehát néha indulatos volt, néha ilyen volt, néha olyan volt. Nem volt ő mindig egy ilyen kegyelmes Isten, hogy akárhogy megyünk Istenhez, mindig csak meggyógyít, meg kegyelmes lesz, meg szeretni fog bennünket. És mégis ez az erő árad ki belőle. Mert amilyen elképzelése volt az asszonynak, Isten olyanná vált az ő számára. És meggyógyult. Bátorítalak benneteket, hogyha van valakinek az életében egy ilyen dolog, ami akár már 12 év óta, hosszú évek óta ott van, és nem mozdul az ő életében, alakítsatok ki Istenről egy ilyen képet, hogy Isten kész megváltoztatni azt a látszólag álló és stagnáló helyzetet. Megmozdulnak a helyzetek, és változások történnek. Ennek az embernek, ennek a nőnek az életében egy változás történt, mint ahogy az ördöngős életében is. Egy nagyon mélyről jövő ember végre elnyerte azt a helyet, ami igazából Isten szerint való terv volt az életében. Ennek a nőnek is egy hatalmas változás jött az életében. És utána megy tovább az esemény, még mindig a 24 órában vagyunk, amikor jönnek ugye a Jairusnak a szolgái, és mondják, hogy hagyjad már most ne fárazd a mestert, mert hát sajnos a lányod meghalt. Már most minden késő, elkéstünk róla. És Jézus mondja akkor, hogy ne félj, csak higgy, mondja Jairusnak. És itt megint az, hogy fontos az, hogy mit látunk. Andika nagyon jól szolgált itt 9 órán, tetszett, hogy nagyon sok rész így átfedésben volt az én gondolataimmal, és fontos az, hogy ne a hitünk, a testi szemünkkel nézzünk dolgokat, mert azok be tudnak bennünket csapni. Ugye emlékeztek rá a Kisherceg című novellában is, azt mondja a Kisherceg, hogy jól csak a szívével lát az ember. És tudjátok, A Jézus abban a pillanatban ő ezzel a hit szemével nézett, és azt mondta, hogy tudom én is, hogy meghalt az a kislány, de én nekem más tervem van ebben a dologban. Én nem az én fizikai látható szemeimmel nézem ezt a helyzetet, hanem a hit szemével nézem. És azt mondta itt Jairusnak is, aki látszott biztos, hogy kezdte elvesztetni az ő hitét ebben, hogy itt az ő gyermeke még meggyógyulhat, hogy ne félj, csak higgy, ne veszítsd el a hitedet, történhetnek itt máshogy is a dolgok, mint ahogy most látod. És tovább mennek, ugye, és akkor ott, mikor mondja ott Jézus az ott levőknek, hogy ó, nincsen itt semmi baj, csak alszik a leányka. És akkor nagyon sokan kinevették Jézust, hogy hát ilyet mond. Mert ők is a testi szemeikkel néztek. És hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy akár látszólag már halott helyzetek vannak, amiket úgy gondolod te is, hogy már azt nem lehet, nem érdemes semmi energiát belefetszolni, és nem fog megváltozni az a helyzet. Az már egy pont, és nincs tovább. Ennyi volt, kész, befejeződött. Akkor, és így gondolkoznak ezek a barátaid, a társaid, akik körülötted vannak, akkor őket valahogy úgy told ki így az életedből, mert akkor ez fog megvalósulni. Legyél olyan, aki azt mondja, hogy a hit szemével fogok látni, és legyél olyan, mint ami volt Jézus és az ő tanítványai. Mert csak azokkal ment be a szobába, oda a halott kislányhoz, akikben benne volt ez a hitnek a látása, hogy igen, itt lehet még változás. Itt még most nincs pont a végén. Itt még történhetnek dolgok. Itt még lehetnek változások. És ahogy elkezdenek imádkozni, az a kislány az fölkelt. És én bátorítalak téged is, hogyha van az életedben egy ilyen helyzet, amire azt gondolod, hogy már most vége is, nincsen tovább, és hagyjuk, ne is vesztegessünk rá időt, hogy nincs vége. A hit szemével, hogyha látod, akkor igenis történhetnek még változások ebben a dologban is. Nézz a hit szemével. Lehetnek változások. És ha itt végignézzük ezt a három történést, talán ennyi fért itt bele a 24 órába, azt hiszem, hogyha ezek közül bármelyik velünk megesett volna itt az egyik itt a három közül, akkor már életre szóló kalandban lehetett volna a részünk, és mindig ott dicsekedhetnénk, hogy úgy emlékszel rá, amikor imádkoztam és feltámadott az a halott. Ebből, hogyha egy is meg lehetett volna, de Jézus itt ezt a hármat élte végig, és egy nagyszerű napon volt túl, és én is itt gondolkoztam rajta, hogy ezeket a változásokat mi eredményezte, mi hozta ezeknek az embereknek az életében a változásokat. És én azt gondolom, hogy ez a tűz volt. Jézusban levő tűz, ami ott volt és jellemezte az ő életét. A tűz a Bibliában is előfordul, és különböző képekben, jelképekben találkozunk vele. Amúgy, nem tudom, a kerék mellett talán azt hiszem, hogy a tűz volt a másik legértelmesebb dolog, amit így az ember feltalált itt az élete során. Ugye, hát, hogyha főzünk, és akkor meg tudjuk végre sütni, meg tudjuk főzni az ételeinket, akkor az sokkal finomabb lesz általa, meleget eredményez a mi számunkra, ugye, és hogyha sötét van, akkor fény és világosság támad körülöttünk. Tehát azt gondolom, hogy a hétköznapjainkat, az életünket már most nem nagyon tudjuk tűz nélkül elképzelni. És a Bibliában nagyon sok kép beszél a tűzről, de azt lehet látni, hogy ilyen nagyon szélsőséges képekben használja Isten a tüzet. Kicsit hasonlít a vízre is. Amúgy a négy elem, emlékeztek rá, ugye a víz, a tűz, a föld és a levegő, ami körülvesz bennünket, és ezek közül csak a tűz az, amit az ember alkotni képes, amit elő tud állítani. A földet, a vizet, meg a levegőt, ezt nem. Egyedül csak a tüzet. És a víz is pont ugyanilyen a Bibliában, hogy egyik ember számára áldás lehet, a másik ember számára viszont egy átok, egy ítélet. Emlékeztek rá, ugye, amikor az ember is gonoszság megsokasodott a Földön, akkor Isten ítéletet mondott ugye a Föld felett, az emberek felett, és özönvíz által elpusztítja az egész világot. Utána a másik esetben emlékeztek rá, amikor az izraeli nép kivonul Egyiptom földjéről, ketté választja ugye a tengert, és akkor az egyik nép számára ugye a fáraó seregének az a halál volt, és egy ítélet volt ő felettük, ellenben a Krisztus népének, Isten népének, az pedig ugye az egy erős szövetségkötés volt. Bemerítkezőkkel mindig tanuljuk itt ezt a részt, ugye, hogy gyakorlatilag ők ott a felhő alatt keresztelkedtek meg. Utána onnantól kezdve a bűn, az egyiptomi szolgaság már nem volt hatással az ő életükre. Tehát itt a víz az ő számukra mindenféleképpen egy áldást eredményez. És ugyanígy van a tűz is. Nagyon sok féleképpen találkozunk a Bibliában vele. Emlékeztek talán rá az elsőre. Isten jelenlétét eredményezi ez. nincs vasból az orrom, úgyhogy ne aggódjatok, nem vagyok boszorkány. És igen, igen. És próbálom én is fölvenni a rezonanciát. Tehát a csipkebokorban, az égő csipkebokorban, amikor Mózessel találkozik ezzel a helyzettel, akkor azt látjuk, hogy Isten jelenlétét eredményezi a tűz, és onnan kapja meg Mózes azt a nagyszerű elhívást, hogy utána vezesse ki a fogságból, az egyiptomi fogságból a népet, és vezesse el az ígéretnek a földjére. És itt ez a tűz, itt az Isten jelenlétét jelképezi a mi számunkra. Utána egy másik esetben emlékeztek rá, talán Illés, ugye, amikor ellenségekkel találkozik, akkor és imádkozik, hogy az ő ellenségeitől szabadítsa meg Isten, akkor a mennyből tűz száll alá, ugye, és megemészti az ő ellenségeit Illésnek. Egy másik esetben a János jelenésekben találkozhatunk azzal, amikor szintén jön a Krisztus második eljövetele, és ítéletet mond ki a föld felett, akkor azt olvassuk, hogy tűz és égeső hullik alá a földre, a mennyből, és megemészti a fáknak az egyharmadát és a földnek az egyharmadát. Tűz által emésztetik meg. Tehát itt ebben a részben ott mindenféleképpen az ítélet az, amit a tűz okoz a Bibliában. A másik esetben, amikor éppen a pusztai vándorlás történik, akkor Isten milyen formában vezeti az ő népét? Tűz és felhő oszlop formájában vezeti. Ugye az életünk során rengetegszer tapasztaljuk azt, hogy belekerülünk olyan nehézségekbe, az életnek olyan sűrűjébe, amikor igazából mi is csak tapogatózunk, hogy na most merre, hogyan tovább, és melyik lesz az a következő lépés, merre kell lépnem. Nem találjuk a kiútat, és ilyenkor az ige az, ami igazából tud helyesen bennünket tanácsolni. Ugye az ige is mondja, hogy a te igéd lámpás, utamon a fényforrás. Tehát Isten tüze, az ő világossága, amit ad nekünk, az segít bennünket tovább haladni az élet nehézségei közepette. Tehát az Isten vezetése az, ami a fényt eredményez, tehát az útmutatása Istennek. De a pünkösdről volt ma is szó, ugye itt egész délelőtt talán itt nem tudom miért pont ez a tűz volt az, ami ilyen aktualitása volt a mai napnak. De a pünkösnél is azt láthatjuk, ugye, hogy a félő tanítványok, akik Jézus halála után teljesen be vannak rezelve, és félnek a fenyegetettségtől, ott vannak a felházban, és várják a megígért Szent Szellemet. És a Szent Szellem zúgásként, ahogy most is zúgott itt a mikrofon, jön, ugye, és betölt mindenkit a Szent Szellem, és kettős tüzeknyelvek ülnek a tanítványok fejére. És azt mondja az ige, hogy minek utána eljőre átok a Szent Szellem, vesztek erőt. És erre van nekünk szükségünk. Ezeknek a félő tanítványoknak, nézzétek meg, el voltak bújva, bezárkóztak a házakba, nem mertek előjönni, mert féltek a népnek a haragjától, a vallási vezetőktől, hogy elfogják és börtönbe hurcolják őket. Most olyan bátorsággal állnak elő, hogy utána, hogy hirdetik az evangéliumot, 3000 ember megtér. Lehet, hogy 3120, mert ők is utána azért egy kicsit ennek a tűznek a hatására azért változtak. A változás, a megtérés az azt jelenti, hogy egy ilyen 180 fokos fordulat történik az életünkben. És nekünk erre van szükségünk, mert hogyha csak pusztán a testi adottságainkra és a testi tehetségünkre támaszkodunk, akkor oda fogunk jutni, mint ahogy ez a három ember is. Kiszolgáltatottok leszünk, távirányítós emberek leszünk, 12 év óta tartó nehézségek lesznek az életünkben, vagy olyan visszafordíthatatlan folyamatok, aminek már igazából senki nem ad semmilyen reménységet hozzá, hogy bármi is fog történni. A testi erőnk, a testi adottságaink erre képesek. Olyan falakba ütközünk, amiket nem fogunk tudni átmászni. De ellenben azt mondja az ige, hogyha eljő a Szent Szellem, vesztek erőt. És nekünk erre van szükségünk. A szellemi csatákat szellemi fegyverekkel lehet megvívni. Olyan dolgokba ütközünk bele, amit nem fogunk tudni átugrani. Ellenben azt mondja az ige, hogy ha Uram, te velem vagy, még a kőfalon is átugrok. Nem lehetnek olyan nehézségek, olyan korlátok az életünkben, amit Isten tüzével, Isten szellemének a jelenlétével ne tudnánk megoldani. Az utolsó idők jeleként a Biblia beszél arról, hogy a szeretet sokakban meghidegül. És ez valaminek a hiányát jelenti az emberek számára, mégpedig a melegnek, a tűznek a hiányát. És A másik helyen viszont meg arról beszél az ige, hogy bennünket keresztényeket onnan fognak felismerni, hogy mi szeretni fogjuk egymást. És valahol azt gondolom, hogy nekünk ez a szerepünk csak, hogy éghető anyagok legyünk, olyan fák legyünk, amik könnyen el tudnak égni. Ugye a tűzhöz mi kell? Éghető anyag, oxigén, meg talán maga a tűzgyújtó szerkezet. És nekünk csak ennyi a feladatunk, hogy olyan állapotban találtassunk, hogy könnyen tüzet tudjunk kapni. És képzeljétek el, a tűz az ilyen, hogy az terjed. Hogyha egy olyan anyaggal találkozik, ami éghető, akkor azt olyan könnyen átadja magának, és akkor rögtön az is lángba borul, és ez a tűz egy ilyen ragályos dolog, és így nagyon könnyen megy tovább. És nekünk azt gondolom, keresztényeknek ez a feladatunk, hogy az a tűz, ami ott lobog bennünk, amit Isten adott a mi számunkra, mi egyszerűen csak éghető anyagok legyünk, és az egy ilyen ragályos dolog lesz. Ez menni fog tovább és tovább is. Utána azt a hideget, amit így itt körülvesz bennünket és az embereket jellemzi, én azt gondolom, hogy az előbb-utóbb át fogja melegíteni az embereket. Tűzről egy vicc, gyorsan itt közbeszúrom, hogy mielőtt el ne aludjatok. A kisgyerek szalad oda az édesapjához, és mondja, hogy apa, apa, ég a karácsonyfa. Kisfiam, azt nem úgy mondjuk, hogy ég, hanem világít. Apa, apa, világít a függöny. Hát igen, van így, néha itt félreértik a szavakat, de egy másik is gyorsan itt, hogy akkor ez most tényleg beüljön, akkor itt ez a tüzes sztori. Mit csinál a kaméleon a tüzes kemencébe? Beleolvad a környezetébe. Fontos, kell, hogy jellemezze az életünket ez a tűz, és kell, hogy azt, hogy azokat az embereket, akikben meghidegült a szeretet, lássák meg azt, hogy nekünk igenis küldetésünk van Istentől. Mi nem hiába vagyunk itt a Földön, nekünk, ahogy Istennek is volt egy küldetése, ránk is bízott valamit. És azt gondolom, hogy az egyik küldetésünk az ez, hogy ezekkel az ajándékokkal, ezzel a Szent Szellemmel, amit ő adott nekünk ingyen kegyelemből, ezzel éljünk, és hatékonyak tudjunk lenni, és másokat is tudjunk így ezáltal átmelegíteni. Érdekes volt itt ennél a 24 órás történetnél, ugye, amikor áteveznek a túlsó partra Jézus és a tanítványai, akkor nagy sokaság várta Jézust. És az emberek tömegei rohantak oda hozzá is. Miért volt ez vajon? Én azt gondolom azért, mert éreztek Jézusban valamit, ami a többi emberben nem volt. Hiszen azért ott voltak az írástudók, ott voltak a farizeusok, már nagyon régóta az emberekkel, és valahogy őket annyira nem keresték az emberek. Nem futottak oda hozzájuk, nem kértek tanácsokat, nem kértek megoldásokat, nem tudtak megoldásokat adni, mert hiányzott az életükből a tűz. Nem volt meg az, aminek volt a Jézus a birtokában. És ez egy figyelmeztetés, hogyha nem rendelkezünk ezzel, akkor nem fogunk tudni változásokat eredményezni, és nem fogunk tudni hatással lenni a környezetünkre. Isten pedig mindig ezt szeretné, hogy változások történjenek az életünkben. Ne legyenek 12 év óta stagnáló dolgok, ne legyenek halott események az életünkben, hanem egyszerűen szeretné azt, hogy változások legyenek az életünkben. És a változásokat a tűz eredményezi. Láthatok már, gondolom, kiégett lakásokat, erdőtüzet, megváltozott ugye a kép? Már nem volt korán sem olyan, mint előtte. És Isten ezt szeretné, hogy az olyan helyzetek, amik nem jók, tudjanak változni az életünkben. És az ördög ezt nagyon jól tudja, hogy ez milyen hatékony fegyver tud lenni az életünkben. És ő neki egy nagyszerű terve van, hogy ne történjenek változások az életünkben. És próbálja ezt a tüzet kioltani a mi életünkben. És mindent elkövet azért, hogy ezek ne valósuljanak meg. És éppen ezért mindenféle bűnökkel fog bennünket megkísérteni, más szenvedélyek tüze, beszél is a Biblia erről, hogy idegen tüzek, bálványok tüzei lobognak a szemében, ugye van egy helyen, ahol itt beszél erről az ige, és azt gondolom, hogy az emberek is próbálják ugye mindig betölteni azt az űrt az életükben, ami van, és ezt próbálják ilyen idegen tüzekkel. Nem az Isten tüzét keresik, hanem elmennek éppen akkor, nem tudom, szórakozni, sárkány repülnek, bowlingoznak, bicikliznek, súlyt emelnek, és mindent próbálnak csinálni azért, hogy azt az űrt, azt a tüzet valamilyen módon felszítsák az életükben, és egy kicsi boldogsághoz hozzá tudjanak jutni. De az a baj, hogy ez a tűz ez olyan, hogy ideig óráig tart, és utána megint ez kihúny, és akkor megint tenni kell rá, megint kihúny. És egy kicsit úgy érzem, hogy ez olyan, mint amikor Jézus találkozik a paráznővel, ugye ott a János evangéliumában, és azt mondja, hogy hát ez olyan kút, ahova mindig vissza kell menni, és mindig meríteni kell. De ellenben én olyan vizet adok neked, amiből, hogyha iszol, soha többé meg nem szomjazol, sőt, annak a belsejéből élő vizeknek a folyamai fognak ömleni. És én azt gondolom, hogy Istennél is van egy ilyen dolog, hogy ez a tűz ez nem huny ki, hanem folyton ott ég, mint ahogy a csipkebokor is éget, de el nem égett is. Az az Isten jelenléte. És ez a tűz, ami nem fog kialudni a te életedben, az egyszerűen onnan jöhet, hogy ott vagy közel Istenhez. Hogyha Mózes is odalépett volna nagyon közel, mezitlán, mert ugye le kellett venni a saruját, ahhoz a bokorhoz, akkor ő is abban a tűzben ott égett volna. És ez egy olyan tűz, amitől nem fogsz elégni. Nem a te károdra van ez a tűz, hanem éppen ezért inkább megtisztít. Ugye a tűzet használja Isten a Bibliában a megtisztulásként is. Ugye azt mondja, hogy legyél te olyan, mint a tűzben megpróbált, legyél olyan, mint a tűzben megpróbált arany, amiből ugye a láng, a tűz, az kiolvasztja a salakanyagot. Az Isten tűze az megtisztít bennünket. És ez a tűz ez úgy tud a miénk lenni, és folyamatosan állandóan ott lenni a mi életünkben, hogyha valóban ott tudunk lenni Isten közelségében, az ő jelenlétében ott tudunk lenni. Péter mindig mondja az aktív szellem életet, és ezt eredményezi az aktív szellem élet, hogy ott van bennünk Isten lobogó tüze, ami változásokat fog tudni hozni. Az egyik ismerősöm a tegnapi napon egy nagyszerű üzenetet posztolt a Facebookon, néha én is felszoktam keveredni, bár nagyon ritkán, és egy nagyon jó üzenet volt, ami teljesen ide klapol ehhez az üzenethez, és ezt Reinhard Bonke mondta, ami így hangzik, Szent Szellem nélkül a kereszténység lefokozódik a vallás szintjére. Szent Szellem nélkül a kereszténység lefokozódik a vallás szintjére. És az nem jó, az nem fog tudni hatással lenni senkire. Akkor csak egy üres emberi rendeléseket fogunk követni, igazából semmi hatása nem lesz se a saját életünkre, se mások életére. És nem ez a mi elhívásunk, hanem az elhívásunk, hogy menjünk széles a világra, Máté 28, és tegyünk tanítványokká minden népeket. Tűz nélkül ez nem fog menni. Pünkös nélkül ez nem fog menni az életünkben. Nem fogunk tudni hatással lenni se az életünkre, se mások életére. A tűz az, amit igazából fog hozni eredményeket. Ellenben csak egy egyszerű klub leszünk, valóban tényleg összejövünk, és igazából semmi változás nem fog eredményezni Isten jelenléte. Mert hogy Isten a tűzben van ott. Egyszer Pál, amikor eljárt éppen az egyik tanítói útjára, akkor találkozott Efézusban tanítványokkal, akik nagyon ilyen szomorú, csüggeteg állapotban voltak, kicsit olyan depressziós hangulatban voltak, és ez rögtön szembeötlik azért, hogyha egy ilyen emberrel találkozik, az ember az rögtön lejön, hogy ó, ezekkel valami nincs rendben, ez nagyon gáz. És kérdezi is tőlük, hogy, mert ő már tudta, hogy mi a különbség a tűztelen ember meg a tüzes ember között. És mondja, hogy vettetek-e Szent Szellemet? És akkor mondják, hát azt sem tudjuk, hogy egyáltalán, hogy van-e Szent Szellem, mi az, amiről beszélsz. És akkor kérdezi Pál, hát de akkor mire keresztelkedtetek meg? És akkor mondják, hogy a János keresztségére. Ugyanis János is tudta, hogy azok a kihívások, amik a keresztény ember előtt lesznek, az a keresztség, amivel ő meg tudja őket keresztelni, az kevés lesz ehhez. Olyan nehézségekbe, olyan kihívásokba fogunk ütközni, amihez a János keresztsége az kevés. Ahhoz több kell. És azt mondja, hogy majd eljön utánam Jézus, aki Szent Szellembe és tűzbe fog benneteket bekeresztelni, megkeresztelni. És igazából ezek kellenek, hogy jellemezzék a keresztény életünket, hogy valóban az a tűzkeresztség ott legyen az életünkben, mert csak ezek fognak tudni változásokat hozni. Ellenben ugyanolyanok leszünk, mint ahogy ezek az efézusi tanítványok. Ott voltak, és nem tudtak a problémáikkal megküzdeni, a sajátjukkal, nemhogy a másokéval. Tehát még magukra sem tudtak gondot viselni, nemhogy másokra. És ott voltak egy depressziós, kiakadt, csüggett állapotban. És látja Pál a hiányosságukat, hogy nincsen bennük meg a Szent Szellemnek a tüze, kezeiket vagy kezét rájuk teszi, ugye imádkozik értük, és rögtön elkezdenek új nyelveken beszélni, és prófétálnak. És elindul utána egy folyamat, utána ez a tűz elkezd égni, egyre nagyobb és nagyobb lesz, és később utána az Efézus az egy olyan szellemi központ lett, ami az egész környezetére nagy hatással lett. Egyszerűen azért, mert itt ez a 12 ember végre megtapasztalta Istennek azt a tüzét, ami igazából hatékony változást tud hozni saját és mások életére is. És utána egy olyan szellemi munka indult be ott Efézusban, hogy utána annak nagy híre ment és nagy hatással lett mindenkire. Egyszerűen csak azért, mert megtapasztalták Istennek a tüzét. És nekünk is azt gondolom, hogy erre szükségünk van. Tehát enélkül kár bármit is tennünk. Nem lesz hatékony az életünk, üresek, céltalanok leszünk, és nem fogunk tudni sehova se előre jutni. Isten azt szeretné, hogy változzunk. Változásokat szeretne is. Egyedül a tűz az, ami változást tud hozni az életünkben. Szeretnélek bátorítani végezetül egy igével benneteket, ami a Lukács 12:49-ben van megírva. Azt mondja Isten magáról. Tüzet gyújtani jöttem erre a földre, s mi más szeretnék, mint hogy égjen. Tüzet gyújtani jöttem erre a földre, s mi más szeretnék, mint hogy égjen. Isten látja azt, hogy az emberek milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak, mennyire céltalan, üres az életük nélkülük. Hogyha nem találtad meg azt az elhívásodat, amit Isten neked adott, akkor igazából egy üres, céltalan az életed. Ahhoz, hogy igazából egy beteljesedett, örömteli életed legyen, ahhoz kell, hogy rátalálj arra a fűszerre, arra a sóra. Azt mondja Isten igéje, hogy legyünk olyanok, mint a só és a fény. Ez a világ, ez nagyon íztelen. Hiába van a legjobb alapanyagokból összeállítva egy étel, hogyha nincsen benne a só, ami igazából kihozza az ízeket, ami igazából megadja annak a tartalmát, annak az ételnek, akkor az úgy semmi. És mi vagyunk azok a kis pici fűszerek, azok, amik igazából ennek az életnek meg tudjuk adni a savát és a borsát. Mi vagyunk azok, akik ezeket a telt ízeket, hiába nagyszerű dolgok vannak a világban, hogyha nem vagyunk mi benne sóként, akkor nem fognak ezek kijönni, és nem lesznek igazából értékesek. Azt mondja Isten, hogy el kell, hogy olvadjunk, mint az a kaméleon is elolvadtott a tűzben. Mi is el kell, hogy olvadjunk ebben a világban, és bele kell, hogy illeszkedjünk, és igazából tőlünk lesz, nem tőlünk, bocsánat, a bennünk levő tűztől, a bennünk levő Istentől lesz jó az a világ, amiben tudunk élni. És én bátorítalak benneteket, hogy ha Isten azért jött, hogy ő tüzet hozzon ide a földre, akkor legyünk mi is ilyenek, akik olyan alapanyagok vagyunk, akik éghető állapotban vagyunk. Nem vagyunk vizesek, üszkösek, és tudjátok, ez mit eredményez. Ez nagy füstöt, utána mindenki csak fogja és sír, majd utána meg könnyezni fog, és marja a füst a szemét, és az senkinek nem jó. Ellenben a tűz az egy olyan dolog, ami biztos voltatok ti is ilyen tábortűznél, ugye? Az úgy oda vonz mindenkit. Annak a melege, annak a játékossága, annak a titokzatossága, az úgy oda vonza az embereket. Mint ahogy Jézushoz is odament ez a nagy sokaság, és követte Jézust. Mert látták a benne levő tüzet. Látták azt, hogy több van benne, mint a farizeusokban. Mondja is a tanítványoknak, hogy óvakodjatok a farizeusoknak a kovászától. Mert az igazából nem fog tudni eredményt hozni. Úgyhogy én erre buzdítalak és bátorítalak benneteket, hogy égjen bennetek Istennek a tüze. Nem véletlenül mondta ott azt János, hogy jön Jézus, és akkor ő fog bennünket szent szellemmel és tűzzel megkeresztelni, mert ahhoz, hogy hatékonyak tudjunk lenni, ahhoz, hogy változásokat tudjunk elérni az életünkben, mások életében, és ez tényleg vonzó is legyen mások számára, ahhoz kell, hogy meglássák ezt a tüzet bennünk, és én így áldalak meg benneteket, hogy ez a tűz lobogjon bennetek. Amen.